Dicsértessék a Jézus Krisztus, Puskás Antal atya vagyok, Pálos Szent Kútról. Köszönöm a kedves hallgatókat a hittanórán, Pál Völgyi Sándor technikus munkatársammal együtt. A mai napra a Szent Óra témáját hoztam önöknek, vagyis a szentségimádás témájáról szeretnék beszélni. Sok minden segíthet minket abban, hogy növekedjünk az életszentségben, és hogy megmaradjunk benne, de egy ezek közül talán az egyik legfontosabb a Szent Óra, amely az ember nem csak, hogy megszenteli, de közben történik az engesztelés is, ami kifejezett hivatása minnyájunknak, akik keresztények vagyunk. A Szent Órának a fogalma a Szentírásban gyökerezik, illetve magának az órának a fogalma a Szentírásban, az Új Szövetségben kifejezetten jelen van Krisztus tanításában, megnyilvánulásaiban, ahogy majd erre ránézünk közelebbről is. Nyilván, hogyha nem a Szentírásban gyökerezne, és nem Krisztus alapozta volna meg ennek a fogalmát, a tartalmát, akkor egyszerű ájtatossági forma lenne, de így egy olyan, mondhatnánk, hivatalos formája a hitünk megnyilvánulásának, hitünk gyakorlásának, amely sokkal hatékonyabb, mint bármilyen magánájtatosság. Nézzük tehát közelebbről, mi az a hét alkalom, amikor Krisztus az ő órájáról beszél. Szent János evangéliumát hívjuk most segítségül. Amikor ő az órájáról beszél, ami eljön, vagy amelyik eljött, akkor mindig az emberek gonoszsága van valahol a háttérben, illetve a sátánnak a romlottsága, ami ennek az órának a keretét, tartalmát meghatározza. Az első ilyen a kánai mennyegzőn történt, amikor az édesanyja odajön Jézushoz, és azt mondja, nincs boruk. Erre Krisztusnak a válasza, asszony, még nem jött el az én órám. Ennek a jelentése az, hogy még nincs itt az én órám, nincs itt az ideje annak, hogy cselekedjek, hogy elkezdjem a nyilvános működésemet, és hogy az emberek kezébe adjam magam. A második ilyen alkalom, hivatkozás az ő órájára, amikor a mennyei atya, mint a mennyei atya küldéséről mond. Jézust megpróbálták körülvenni, elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája. Az emberek, az ellenségei már nagyon vágytak rá, hogy elfogják. János evangélium 7. fejezet 30. vers. Mégsem sikerült ez nekik. De akár az Ószövetségből is említhetünk egy-két ilyen példát, mint ahogy Dávidot nem tudta Saulnak a lándzsája odaszögezni a falhoz, mert nem volt ott az órája annak, hogy megölje Dávidot. Illetve a három ifjú, akit a tüzes kemencébe vetettek Dániel könyvében, őket sem perzselte meg a tűz, mert nem annak volt ott az ideje. Látjuk tehát, hogy az az óra, miről Jézus beszél, ez nem egyszerűen az időnek a folyását jelenti, vagy a időnek egy darabkáját, hanem ez egy meghatározott idő, amikor tud működni a gonoszság. De ez mindig csak annyiban történik meg, amennyiben Isten megengedi. Ez az óra tehát teljesen Jézus kezében van, ő nem azért megy a keresztre, mert ezt nem lehetett volna elkerülni. A kereszt számára nem tragédia, és nem a körülményeknek az áldozata Krisztus, amelyek kicsúsznak az ellenőrzések alól. Jézus nem egy mártír, hanem ő pap és áldozat. Úgy ajánlotta föl magát, mint ahogy minden pap felajánl valamit, de eltérően a többi paptól, ő itt magát, mint áldozatot ajánlja föl. És ezt akkor, amikor ő akarja. A harmadik hivatkozás Márk evangélium a 12. fejezet 41. vers. Amikor a templomban adományokat dobtak be az emberek, oda jönnek a törvénytudók, és azt mondják, hogy Jézus törvénytelenül cselekszik, hiszen ő nem fizeti meg az adót. És ebben az alkalomban, Jézus kifejti a tanítását arról, hogy ki az ő atya, de itt most nem is ez a fontos, hanem amint kijelenti, hogy az ő atyuk, akik vádolják Jézust, az ő atyuk, mármint a szellemi atyuk, az a sátán. Erre megint csak ellen fordulnak, és el akarják fogni. De újra senki nem nyújtott rá kezet, mert még nem jött el az ő órája. János evangélium a 12. fejezet 33. vers. Amikor Jézus azt mondja, eljött az óra, hogy az ember fia megdicsőüljön. Ezt akkor mondja, amikor görögök jönnek hozzá, és próbálják rávenni, a Szentírás magyarázók szerint, próbálják rávenni őt arra, hogy hagyja ott Izraelt, és menjen Görögországba, hogy ott hirdesse az evangéliumot, ott biztos nem fogják megölni, és ott biztos sikeres lesz majd a tevékenysége. Ekkor mondja Jézus, hogy eljött az óra, hogy az emberfia megdicsőjön. Hogyha a gabonaszem meg nem hal, akkor egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz. Jézus tudja, hogy közeledik az ő órája, amikor az áldozatát meg kell hoznia. Azután János evangélium a 12. fejezet 27-től 29. versig. Itt Jézus mintegy felsóhajt a mennyei atyához. Az én lelkem, mondja az Úr, felindult, mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. Nem, hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Jézus önként fogadja el tehát, és önként vállalkozik rá, hogy ezt az órát megélje. Miután így szembenézett a halállal, és elfogadta az áldozatot, amely által a mennyei atya megdicsőül, közeledik már az ő halála. Ezeket az órákat, amikről itt Jézus beszél, nem véletlenül említem a szent órával, a szentségimádással kapcsolatban, mert így szeretném megalapozni annak a szentírási hátterét, hogy mi is az értelme annak, amikor ott vagyunk az oltári szentség előtt szentségimádáson. Ugyan sokszor próbáltuk már ezt, gondolom, hogy az oltári szentség előtt eltöltsünk egy bizonyos időt, de gondolkodtunk-e már azon, hogy mi ennek a szentírási háttere, és hogyan kell egyáltalán végezzük a szentségimádást. Mikor az utolsó vacsorán ott van tanítványaival az Úr Jézus, akkor, és Júdás már kiment a sötétbe, hogy elárulja őt, akkor mondja, hogy eljött az órája. A sötétség órája. Ez az az idő, amikor megengedi a gonosznak, hogy elkezdje működését. Látjuk tehát, hogy megint csak nem a körülmények hozzák a következő eseményeket, nem egyszerűen az emberi erőknek az alakító ereje, alakító hatalma, hogy mi fog történni aznap este és másnap, hanem Krisztus megengedi a gonosznak, hogy kezdjen működni, mert így teljesedik be az Atya akarata és Krisztusnak az áldozata. De mit jelent ebben a mi óránk? Hiszen eddig mind arról beszéltem, hogy ez Krisztusnak az órája. Hol van ebben a mi részünk? Hogyha mi Krisztuséi vagyunk, akkor valamiképpen nekünk is kell lenni egy olyan óránknak, amiben mi magunk is a világ megváltásáért tudunk jelen lenni. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy jelen van a világban a bűn, házasságtörés, a mohóság, a pénz utáni vágy, az álnokság különböző fajtái, és a romlottság különböző fajtái. Kinek a bűne ez? Hogyha a Krisztus gondolatait hordozzuk, ha Krisztus szerint gondolkozunk, akkor úgy is nézhetünk a világ bűnére, hogy ezek a mi bűneink. Nem azért, mert elkövettük azokat minden esetben, hanem mi magunk Krisztussal együtt fölvállaljuk, magunkra vesszük, és kiegészítjük az ő szenvedését testének, az egyháznak a javára. Kolosszai levél 1.24. Vagyis, és ez különösen a papoknak a hivatása, akik Krisztussal a szentelés révén is egyé váltak, de egy mindenkinek, minden kereszténynek a hivatása is más szinten, más módon, hogy azok közé számítassunk be, akik mások bűneit hordozzák. Talán egész más megvilágításba kerül így a mi szenvedésünk, amit gyakran úgy nézünk, hogy ez a körülményeknek a szerencsétlen alakulása, és egyáltalán nem értjük, hogy valakinek miért kell szenvednie. Ha erről az oldalról nézzük, amiről most itt szó van, hogy az óra eljötte, akkor talán megértjük, hogy nem minden szenvedés olyan, amit a valakinek a hibája okoz csak, hanem amit Isten megenged, mert éppen eljött a mi óránk. Az igazi, hogyha igazán tenni akarunk a világ megújulásáért, akkor azok biztos, hogy nem elsősorban nagy szavakban áll, és nem nagy politikai tettekben, hanem elsősorban abban, hogy Krisztussal együtt a városon kívülre, mint egy kiűzetünk, és ott vele eltöltünk egy órát, ahogy a zsidó levélben is ez meg van írva, hogy menjünk ki vele együtt a városon kívülre, hiszen Krisztust a városon kívül feszítették keresztre, de számunkra ez azt jelenti, hogy a világba, amely a szent városon, vagyis a megszenteltek körén kívül van. Tehát egyszerűen mondva, töltsünk egy időt ott, abban a világban, ahol amely tele van bűnnel, mi pedig legyünk ott, mint áldozat jelen. Ez pedig éppen a szent óra, az oltári szentség előtt eltöltött óra. Miért is végezzük tehát? Hát elsősorban azért, mert maga az Úr Jézus kérte ezt. Az Úr nagyon kevés, konkrét kéréssel állt övéi elé, bár ő az egész világnak, világegyetemnek az ura, sohasem kért maga számára semmit, kivéve egy szamarat és a csikóját, amikor Jeruzsálembe bevonult, de az sem magának tulajdonképpen, hanem csak használatra kérte. Aztán van még egy alkalom, amikor a tanítványait megkért valamire. Ez pedig akkor történt, amikor az utolsó vacsora után kimennek az olajfák hegyére, és így szól az Úr Jézus: szomorú az én lelkem, mint halálig, virrasszatok velem. Nagyon homályosan sejtjük csak, hogy mi is volt annak az oka, hogy Jézus vérrel verejtékezett az olajfák hegyén. Bizonyosan áthatotta őt annak az órának a teljes sötétsége, amit ő magára vallott és magára engedett. Vagyis itt történik meg, itt kezd megvalósulni az, amiért tulajdonképpen jött, hogy áldozat legyen. Minden káromkodás, ami valaha is elhangzott ezen a világon, Jézus ennek a súlyát, ennek a mocskát a saját ajkani érzi, mintha az övé lenne. És minden rablás, minden gyilkosság, ami a világ kezdetétől megtörtént, Jézus átérzi ennek a súlyát és fájdalmát. Ez az, amit magára vállalt ebben a pillanatban. Egy olyan lelki fájdalom, amit mi el se tudunk képzelni. Már Káinnak, amikor megölte a testvérét, Ábelt, a Káin bűnét is magáinak tudja Jézus. Szodomának és Gomorrának és az egész mai világnak a paráznaságát, mint egy a saját testében, annak a bűnének, ennek a bűnnek a terhét és következményt saját testében éli át. És ezért van a vérrel verejtékezés. Ez volt, mint egy az első fájdalmas rózsafüzér, amit az ő vérének a cseppjei mondtak el ott az olajfák hegyén. És akkor a tanítványait alva találja, pedig éppen arra kérte őket, hogy virrasszanak vele. Micsoda, egy órát nem tudtatok virrasztani velem? Éppen amikor az ő tartozásaikat fizeti meg a mennyei atya előtt, éppen akkor még egy órát sem tudnak vele virrasztani. Nem azt kérte tőlük, hogy egy egész éjszakát virrasszanak, csak egy órát. És akkor jön meg Júdás, aztán megcsókolja a mesterét, és itt tárul fel a szent órának a legmélyebb értelme. Itt mondja neki az Úr Jézus: ez a te órád, a sötétség hatalmáé. Most a világ ura, vagyis a gonosz lélek, a sötétségnek a fejedelme teljesen szabadon tevékenykedik, és hatalmába veszi Jézust. Nyilván ő rajta nem lenne hatalma, csak azért teheti meg ezt, mert Jézus maga is így engedi. Ennek az olajfák hegyének az órája többször megismétlődött már az egyház történetében, és azok által ismétlődik meg újra, akik elárulják Krisztust. És éppen itt van a mi nagy feladatunk, hogy Krisztussal együtt kimenjünk a városon kívülre, és vállaljuk vele együtt a gyalázatot. Nem azért, minthogyha Krisztus nem váltotta volna meg a világot, hanem azért, mert mi magunk is hozzátehetünk a világ megújításához ezzel. Rövidesen visszatérünk, és megnézzük, hogy még milyen szempontok lehetnek, amiért a Szent Órát megtartsuk. Kedves testvérek, a Mária Rádió hittanóráját hallgatják, és éppen a Szent Óráról, vagyis a Szentségimádás órájáról van itt szó. Ott tartottunk tehát, hogy Krisztus az Olajfák hegyén az első Szent Órát tartja a világ történelmében, amiben bekapcsolódunk mi magunk is minden alkalommal, amikor Szentségimádást végzünk. Hogyha megvan a gonosznak az órája, a sötétség hatalmának az órája, akkor meg kell legyen a mi óránk is, amikor engeszteljük Istent a bűnökért. Ahogyan a Szentírás szerint is a gonoszsággal szemben mindig ott volt egy másik szereplő, aki ennek az ellentétét jeleníti meg, mint ahogy Évával szemben ott van Mária, a engedetlen Ádámmal szemben ott van Krisztus. Ahogy a pusztai vándorlás alatt az embereket megmaró kígyókkal szemben ott van a részkígyó, ami elveszi a betegségüket, ugyanígy a gonoszság elleni harcban mi is jelen vagyunk a gonoszság hatalmának órája mellett, illetve azzal szemben. És pontosan ezt nyilatkoztatta ki Jézus Szent Margitnak annak idején, amikor a Jézus szíve tiszteletet elkezdte tanítani és terjeszteni. A Jézus szíve tiszteletnek van egy nagyon fontos jelképe, egy szív, amit körülvesz a tövéskoszorú, illetve egy kereszt van rajta. Ez jeleníti meg a Krisztus szenvedéseit, vagyis a sötétség óráját, ami körülvette Krisztus, és körülveszi az egyházat. De ugyanakkor ezen a szíven fölül ott van egy lángoló tűz is, ami megjeleníti azoknak a szeretetét, hűségét, akik szembeszállnak Krisztussal együtt a sötétség hatalmával. A szeretet tehát a gyűlölettel ilyen szinten, ebben a mélységben tud igazán harcolni. Egyébként pedig a szentségimádás egy órája mellett szólnak még más tények is. Ahhoz, hogy érzékenyebbek legyünk és megmaradjunk a hitünk frissességében, ahhoz szükségünk van egy ilyen órára. Sokszor az ember azt mondja talán, hogy hát nincs időm rá, vagy nincs hozzá elég kitartásom, akaratom. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi időt töltünk fölösleges tevékenységgel, mennyi perc telik el tévénézéssel, újságolvasással, és milyen könnyen talál az ember kifogás magának. Gondoljunk csak azokra az emberekre, akiket Jézus példabeszédében meghív a királya mennyegzőre, és azt mondja az egyik, hogy hát most vettem 4 ökröt, ki kell próbálnom, a másik most vettem földet, meg kell néznem, a harmadik most nősültem, nem mehetek. Nagyon könnyen talál az ember kifogást. De valójában hova is kaptak meg hívást? A király lakomájára, amit a fiának készített. Könnyen erőt vesz rajtunk a kedvetlenség, de igazából, amit ez az egy óra jelent, ez az időnek a megváltása. Azoknak az üres perceknek a megváltása, amik a világban üresen telnek el más emberek életében. És ez az óra, amikor mi virrasztunk az oltári szentség előtt, nem saját magunkért van, hanem az Úrért, az ő egyházáért és a világért. Ha úgy megyünk oda az oltári szentség elé, hogy ez magunkért van, hogy ott valami különleges érzéseket éljünk át, akkor hamar meg fogjuk unni. Valójában azért mondtam, hogy az elején, hogy az oltári szentség tiszteletének, illetve a szentségimádásnak a Szentírásban kell gyökereznie. És hogyha onnan eredeztetjük ennek a tartalmát, vagy értelmét, akkor látjuk, hogy ez nem egy önző óra, amit a saját boldogságunkért teszünk meg, hanem ez Krisztussal való együttvirasztásnak az órája. Tehát ez a világért, az egyházért, és az Úrért, magáért van. Csak egy példa arra, hogy hogy is nézzünk rá a szentségimádásra. Képzeljük el, hogy van egy édesanya vagy édesapa, akinek születik egy gyermeke, aki nem tud beszélni, vagy nem hall, vagy nem lát, vagy nem tudja egyszerűen kifejezni az érzéseit, mondjuk autista. Mégis az édesanyja vagy az édesapja nagy szeretettel gondját viseli. Bár nem kap vissza semmit ettől a gyermektől, vagy éppen nagyon minimálisan. Mégis egy idő után nem is tud élni enélkül, a gyermek nélkül. Bár talán az kezdetben nagyon elszomorító volt ez a helyzet. Hasonlóképpen az oltári szentségnél, Úr iránt való hűségben, ebben az egy órában talán úgy érezzük, hogy nem kapunk semmit, de mégis ha hűségesek vagyunk és kitartunk, akkor átalakul ez az egy óra. Amikor oda megyünk az Úr elé, akkor tudnunk kell, hogy másokért vagyunk ott. Az Úr akarja hallani a mi szavainkat, közbenjárásunkat, hogy mi minden van a szívünkön. Minden szenvedésünket, ami a napközben történt velünk, azokat odavihetjük az Úr elé. Ez az engesztelésnek az órája. Annyi minden történik a napközben, aktivitás szintjén, és olyan kevés történik értelemmel és céllal. Sok embernek nincs kifejezett célja, a szándékai elég homályosak önmaga előtt is, és talán éppen a rohanással, vagy a sokféleséggel, amit napközben tesz, ezzel kívánja pótolni, helyettesíteni azt, hogy valamiféle értelme is, egy célja legyen az életének. Sokat beszélünk, és ez azt a benyomást teszi, hogy valami értelmeset teszünk, holott nem. Holott a lelkiismeretünk hangja éppen, hogy nem bír megszólalni. Éppen ez az óra az oltári szentség előtt nagyon alkalmas arra, hogy a szemlélődésben igazi önismeretre tegyünk szert, hogy letisztázódjanak a szándékaink, miért is élünk, mi a célunk. Igazából szükséges az egy óra, legalább az egy óra arra, hogy valóban imádkozzunk, mert hiszen az imádságunk, mivel testből és lélekből állunk, egy olyan jelenség, olyan történet, ami egészen más, ha csak 5 percet szánunk rá, egészen más, ha negyed órát, és egészen más, ha egy órát. Az oltári szentség előtt eltöltött időben, természetesen az elején, ott van az unalom. Hasonlóan, mint az Emmauszi tanítványok esetében, akik elindultak Emmauszba, Jeruzsálemből, lógatva az orrukat, hogy hát nekik már semmi reményük sincsen, és éppen itt találkozik velük Krisztus az úton. És a Szent Órának az első néhány perce pontosan ilyen, mint az Emmauszi tanítványok helyzete. Lógatott orral vagyunk ott, és nem látjuk, hogy jelen van már közöttünk Krisztus, és ott ballag mellettünk. De mi történik tovább? Nézzük csak. Elkezdi őket kérdezni. Miről beszélgettetek az úton? Mint egy kihívja belőlük, hogy meséljenek magukról, mi történt. Közben figyeljük, hogy ugyanezt kérdi tőlünk az Úr a szentségimádás közben is. Elkezdi a szívünket érintgetni. Mi történt? Mesélj! Hát Jézus Krisztusnak az esete, válaszolják, aki nagy tanító volt tedben és tanít és szóban, de megölték, és elkezdenik mesélni a szomorúságokat, a velük történteket. És akkor megszólal maga Jézus is. Hogy ti kemény szívűek, késedelmes szívűek. És a Szentírásból kezd nekik idézni. Éppen így a szentségimádásban is, amikor már föltárulnak a napközbeni események, amik a szívünket nyomják, vagy nyugtalanítják, ilyenkor vegyük elő a Szentírást, és olvassunk belőle. Itt fogjuk megérteni a Szentírás tanítását igazából. Soha sem lesz olyan mértékű a Szentírás megértése, mint a Szent Óra alatt. Ha csak 5 percet szánunk rá, akkor ez egy tanulmánynak megfelel Szentírásból, de amikor az életünk találkozik a Szentírással egy szentségimádásban, egészen másként ismerjük meg őt. Föl fogjuk ismerni, hogy jelen van. És ahogy halad az idő, az egy óra, maguk a tanítványok is Jézussal, akik Emmaus felé gyalogolva, lassan kezdik, szívük kezd fölmelegedni, és a végén a kenyértörésben felismerik őt, mikor odaérnek Emmausba. Hát általában így telik el egy szent óra is, hogy az ember szíve kezd megváltozni közben, és a vége felé egy egészen új képet kap saját magáról az ember. Van egy tapasztalata az élő Krisztusról. Úgyhogy kedves testvérek, buzdítalak mindnyájatokat, vegyétek komolyan Krisztusnak ezt a felhívását, pirrasszatok velem egy órát, hiszen ez az egy óra annyira fontos, nem csak egyéni életünknek, hanem az egész világnak, amely éhezi a megváltást. Nem sok szóval, nem sok tevékenységgel jár, de mégis ez a leghatékonyabb, amit tehetünk az engesztelés művében. Köszönöm a kedves figyelmüket, és remélem találkozunk a legközelebb is, januárban majd. Jóisten segítse mindnyájukat, és áldott készülődés karácsonyra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.